ér.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, ahogy ebben a gyönyörű szép énekben is énekeltük, taníts bennünket meghajlani. Sokszor úgy fönhordjuk az órunkat, sokszor többnek gondoljuk magunkat, mint amennyiek valójában vagyunk. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket alázatra, taníts bennünket alázatosságra, és add, Urunk, hogy valóban itt tudjuk hallgatni ezen a mai délelőttön is a te drága szavadat, igédet. Kérünk azért, hogy munkálkodj bennünk lelked által, és add, hogy megérthessük az igét, igéd üzenetét. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jelenése könyvének 3. fejezetében, a 14. verstől a 22. versig a következőképpen. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Elérkeztünk a 7 gyülekezet közül a legutolsó, a 7. gyülekezethez sorozatunkban. 7 héten át foglalkoztunk a Jelenések könyvében található gyülekezetekkel, ahogy itten látjuk, az efezusi, a szmírnai, a pergamoni, a tiatírai, a szárdiszi, a filadelfiai, és most pedig ezen a mai alkalmon a laodiceai gyülekezettel találkozhatunk. És mindenek előtt bevallom nektek őszintén, hogy számomra a szívemhez ez az utolsó, a laodiceai gyülekezet áll a legközelebb, hiszen az az egyszerű oka van ennek, hogy 1995-ben ezen az ige szakaszon keresztül szólított meg Isten, és lett valóságá számomra mindaz, hogy Jézus Krisztus mit tett értem. Ezen az igén keresztül értettem meg, hogy nem lehetek langyos keresztjén, vagy égek Jézus Krisztusért, és átforrósítja, felforrósítja a szívemet, vagy pedig semmi közöm ő hozzá, De ez a vele is, meg nélküle is langyos állapot a legrosszabb. És így lett számomra ez a laodíciai gyülekezet és a levél tartalma az egyik legdrágább ige szakasz. Amint azt korábban is tettük, tekintsük át a városnak a történelmét, a mindennapi életét, amely szorosan összefonódott a gyülekezetnek az életével. Jézusnak a szavai, utalások egyben a város életére, a város történelmére, történelmi helyzetére, és ahhoz, hogy jobban megértsük a levélnek a tartalmát, szükséges a város életét is jobban megismernünk. Ahogy a korábbi városok, természetesen Laodícia városa is az akkori-okori világ egyik legmeghatározóbb területén feküdt, bejelöltem a 7 gyülekezetet a térképen, hogy hol helyezkednek el, itt láthatjuk, piros vonallal aláhúztam. Laodícia a mai Törökország délnyugati területén feküdt, Szárdiszhoz és Efezushoz a legközelebb, Efezus az ma Izmir városa egyébként. A világ ezen féltekét kiterítve itt helyezkedik el, itt láthatjuk a térképen, és tulajdonképpen Laodícia mára csupán romváros, ahogy itt láthatjuk a térképen, ez a romváros, és Iskisiár török mellett, város mellett fekszik, és régészeti terület. Azonban abban az időben, amikor ez a levél keletkezett, amikor Jézus ezt a levelet elmondja Jánosnak, és aki papírra veti, ebben az időben Krisztus után 100 tájékán virágzó, sőt, pompázó város volt. Ennek a városnak mindene megvolt, amire igazán szüksége lehetett. Plinius történetíró így említi nemes egyszerűséggel a rangos város. Sajnos ez a megnevezés a gyülekezetre is hatott, olyan rangra emelte saját magát a gyülekezet, amelyel másokat lenézte, sőt különnek tartotta magát mindenkinél és minden másnál. És ami a városban érezhető lelkület volt, a sajnos a gyülekezetben is tapasztalhatóvá vált. Rendkívül nagy volt az önérzete a városnak. Ez például az is bizonyítja, hogy Krisztus után 60-ban földrengés történt, és azon a területen ez a földrengés a földdel tette egyenlővé ezt a várost, és teljesen újjá kellett építeni. És a felkínált császári segítséget, aki abban az időben ugye Néró volt a császár, újjá kellett építeni a várost, és a felkínált császári segítséget visszautasították, mondván, hogy ők maguk önerőből újra tudják építeni a földdel egyenlővé tett várost. A városnak hatalmas vagyona és gazdasága miatt ezt meg is tehették nyilván, és meg is tették, és ez az önteltség volt a jellemző a városra, egyszerűen képtelenek voltak másoktól segítséget elfogadni, és sajnos ez a lelkület, ez érződött a gyülekezet életén is. Amit tudni kell a városról, hogy híres volt a ruhaiparáról, fekete gyapjút készített, és igen finom minőségű volt, exkluzív. Aztán a Laodícia gyógyászati központ is volt, különösen a szem- és fülbetegségekre ható gyógyszerei voltak messze menően híresek. Ezekre a gyógyászati kenőcsökre a Közel-Keleten különösen is nagyon nagy szükség volt, hiszen az ottani levegő páratartalma nagyon alacsony, rendkívül száraz volt ott a levegő, valamint a finom por nagyon sűrűn idézett elő ilyen betegségeket. És egy másik fontos információ, amelyre Jézus utal a levélben, hogy Laodícia városa, két fontos város, itt láthatjuk a térképen, Hierapolis és Kolossé között helyezkedett el. Hierapolis mai nevén, ahogy láthatjuk itt a mai térképen, Pamukkale. A mai napig nagyon híres a meleg forrásairól, gyógyvizeit, gyógyforrásait a mai napig hatalmas érdeklődés övezi, itt láthatjuk egyébként, hogy így néz ki ma. És ahogy abban az időben, ma is sokan keresik fel meleg vízű forrásait gyógyító hatása miatt. Kolossé, mai nevén Emiráz Izli, pedig nagyon híres volt üdítő, éltető ivóvíz forrásairól. És erre is fogok majd utalni a későbbiek folyamán. Még meg kell említenünk a város mellett a laodiceai gyülekezetet is. Feltételezhetően Pál apostol harmadik missziói útján alakulhatott, talán nem vagyunk benne biztosak, de talán Epafrász lehetett a gyülekezetnek az alapítója. Pál nagy valószínűséggel még levelet is írt a laodiceai gyülekezetnek, sajnos ez nem maradt fent, azonban utalást tesz rá Pál apostol a Kolossi levél 4. fejezetének 16. versében, ezt olvashatjuk a Kolossi levélben. Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, írja Pál, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok. Azt sem tudjuk pontosan, hogy Pál apostol vajon járhatott-e ebben a gyülekezetben, csak feltételezhetjük, hogy amikor Efezusban töltött 2 évet, ugye itt az apostolok cselekedetéből tudjuk, hogy 2 évet töltött Efezusban Pál apostol, akkor azt feltételezhetjük, hogy akkor bejárta azt a környéket, azokat a területeket, és így feltételezhetjük, hogy bejárhatta az érintett gyülekezeteket, a 7 gyülekezetet is, és így juthatott el esetleg Laodíciába. A várost annak alapítója feleségéről nevezte el, ahogy láthatjuk itt, 6. Mitridátész volt az alapító, és az ő feleségéről, Laodícéről nevezte el ezt a várost. Laodícia egyébként Laodiké azt jelenti, hogy népigazság vagy demokrácia. Miután áttekintettük röviden a városnak a történetét, a helyi adottságait, vegyük sorra Jézusnak a szavait, keressük meg az összefüggéseket a város élete, helyzete és a város üzenete, valamint a gyülekezet élethelyzete között. Ami először szembe tűnik ebben a levélben, hogy ez az egyetlen egy gyülekezet, amelyet Jézus egyáltalán nem dicsér meg, illetve nem mond bátorítást. Ha megnézzük, az efezusi gyülekezetnek azt írja János, azt mondja Jézus, tudom, hogy álhatatos vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. Vagy a szmírnai gyülekezetnek ezt a bátorítást fogalmazza meg, tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromolásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Vagy a pergamoni gyülekezetnek ezt a dicséretet fogalmazza meg Jézus, ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Vagy a tiátirai gyülekezetnek ezt írja, tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Vagy ezt a dicséretet fogalmazza meg a szárdiszi gyülekezetnek, de vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. És a múlt alkalommal, múlt héten pedig a filadelfiai gyülekezetről hallhattunk, számára ez a dicséret fogalmazódik meg, bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. A laodiceai gyülekezetben sajnos már olyan mély lelki válság és problémák vannak, hogy Jézus ajkáról nem hangzik dicsérő szó. Már nincs miért megdicsérni. Olyannyira összenőtt a város lelkületével, annyira mélyen hatott a város, a világ, a gyülekezetre, hogy nincs miért megdicsérni. Hogy nincs benne semmi dicséretre méltó. És nagyon igaz Spurgeonnek, a híres angolszász igehirdetőnek a szavai a laodiceai gyülekezetre. Spurgeon egyszer ezt fogalmazta meg, ezt írta, Azért van olyan kis hatással az egyház a világra, fogalmazta ezt meg a 18. 19. században, azért van olyan kis hatással az egyház a világra, mert olyan nagy hatással van a világ az egyházra. És a laodiceai gyülekezetnél ezt látjuk és ezt tapasztaljuk. Oly erősen hatott a városnak a helyzete, a gazdagsága, az élet körülménye a gyülekezetre, hogy már nincs semmi dicséretre méltó ebben a gyülekezetben. És ez vezetett oda, hogy Jézus nagyon komoly kritikákat fogalmazott meg. Ezt olvashatjuk, langymeleg állapot, öntelt, szánalmas, szegény, vak és mezítelen, és a negyedik pedig Jézus a gyülekezet ajtaján kívülre kerül. Vegyük sorra mindezeket, és így érthetjük meg a város történelmi hátterét, az adottságait, és a Jézus által megfogalmazott kritikákat. Elsőként azt mondja Jézus, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Említettem már, hogy Laodicea két város, Hierapolis és Kolossé városok között feküdt. A városnak hatalmas gazdagsága és rendkívül jó adottságai mellett mégis volt egy gyenge pontja, mégpedig az, hogy Laodicea nem rendelkezett ivóvízzel. Ugyanis a várost nem úgy alapították, hogy figyelembe vették volna a természetbeni adottságokat, lehetőségeket, hanem csupán a gazdasági és kereskedelmi szempontokra figyeltek. És ezért hiába volt jó fekvése közlekedés szempontjából, természetbeni szempontból rendkívül nagy hátrányt szenvedtek. Nem léteztek ivóvíz források a város területén, és ugyanez volt a helyzet a nélkülözhetőbb gyógyvízzel kapcsolatban is. A gazdag város pénzt nem kímélve csatorna rendszert építetett ki a távolban fakadó ivó és gyógyvíz források vizének. És így aztán a Hierapolis-i meleg vízű szénsavas gyógyforrások vize átfolyt a városon, itt láthatjuk egyébként a mai maradványokat, ezeket a csöveket, csatornákat, de körülbelül 10 kilométert kellett addig megtennie, és mire odaért a gyógyvíz, addigra kihűlt. És ezért alkalmatlanná vált a gyógyításra, és csupán kellemetlen szaguk, meg hányingert okozó ízük maradt meg. De a hideg víz, azaz, ahogy itt láthatjuk, a hideg víz ivóvíz szempontjából sem volt jobb a város helyzete, éppen azért, mert Kolossé közelében található egy bizonyos Denizli nevű forrásközpont, itt láthatjuk, ez ma is megtalálható, ahol fantasztikus frissítő ivóvizet találtak, és ezt a forrásvizet körülbelül 15-20 kilométerről a gazdag város szintén bevezette a lakói számára olyan módon, hogy kőcsatornát építetett a forrásoktól a városig. A kőcsatorna egy vájúszerű csatorna volt, és ebben folyt a víz egészen a városig. Igen ám, csak ahogy a 10 kilométer elég volt arra, hogy a meleg forrásvíz kihűljön és használhatatlan legyen, ugyanígy a friss forrásvíz is szinte teljesen használhatatlan, langyos vízzé vált, mire a nyári hőmérsékben 10 kilométeren át elcsörgedezett egészen Laodiceáig. A város ivóvíz problémája ismert volt minden ember előtt, és azonnal tudta mindenki, hogy mit jelent a langyos víz, amire utal Jézus. Tehát ebből a helyi adottságból most egészen nyilvánvalóvá lehet számunkra, amikor Jézus mondja, hogy tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek téged az számból, akkor a víz mire Hierapolisból Laodíciába ért, addigra használhatatlan lett, mert a gyógyvíz, ha bizonyos, és azt gondolom, hogy nálam szakavatottabbak ezt biztosan jobban tudják, ha bizonyos hőmérséklet alá hűl, akkor a gyógyító hatása gyengül, vagy esetleg meg is szűnik. Az íze és a szaga megmarad, mely rendkívül kellemetlen, sőt, akár hánytató is tud lenni, de a gyógyító erő az hiányzott belőle. És hasonlóképpen a Denizli friss, hidegvízű források vize, mire odaért, felmelegedett, és a langyos víz tudjuk, hogy hasonlóképpen hánytató is lehet. A langyosnál a hideg azért jobb, mert akkor ivóvízről van szó, a langyosnál a forróbb azért jobb, mert akkor gyógyvízről van szó. A gyülekezet, amikor Jézus erre utal, a gyülekezet ebben a langy meleg állapotban volt. Túl messze került a forrástól, és ebben az állapotban már használhatatlanná vált. Sőt, azt kell, hogy mondjuk az imént idézett helyzetből fakadóan a gyülekezet keresztény élete az hányingert keltett. Mind a gyógyító, mind a frissítő hatása hiányzott a gyülekezetből, és milyen más az, amikor Pál apostol azt mondja a Római Levél 8. fejezetében, azt mondja, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Talán sokszor tapasztaltuk, sóvárog sokszor az ember a friss víz után. Az ilyen gyülekezetek, az ilyen egyházat, azt nem várja a világ, amelyben nincs frissítő és gyógyító jelenlét. Amelyik beolvad a környezetébe, az ilyen inkább, tudjátok, hányingert keltő, mint vonzó. De ott van még az a másik helyzet, hogy az önteltségből fakadóan olyan közömbössé válik, olyan langymeleg, olyan semmilyen, se olyan. Olvashatunk egy megrendítő történetet a Királyok könyvében, az első könyvének 3. fejezetében, amikor Salamon bölcsességet kér. És ez a történet arról szól, hogy van két asszony, akinek van egy-egy gyermeke. És egy éjszaka az egyik édesanya ráfekszik a gyermekre, elnyomja, és ez a picin gyermek ez meghal. Talán biztos, hogy ismerjük ezt a történetet, csak azok kedvére, akik kevésbé, számukra hadd elevenítsem föl. És aztán ez az édesanya átmegy a másik sátorba, és kicseréli a gyermekeket. És az édesanya, akinek élt a gyermeke, és aztán reggelre halottnak látta, észrevett, hogy ez nem az ő gyermeke. És aztán megy a vita, szó-szót követ a két anya között, mert hát egyik is látja, másik is látja. Aztán elmennek Salamonhoz, a királyhoz, hogy tegyen igazságot, mert ő bölcs, mert Istentől kapott bölcsességet. És megrendítő, hogy ebben a történetben hogyan hoz bölcs ítéletet. Az egyik édesanya, aki volt az élő gyermek, csak kicserélték, vehemensen mondja, hogy de hát az az ő gyermeke. A másik is vehemensen mondja, de az az ő gyermeke. És kérik, hogy tegyen igazságot a király. És a király azt mondja, rendben, nem tudtok megegyezni, akkor ketté vágjuk a gyermeket, és akkor egyiké is, másiké is. És akié volt az élő gyermek, akiét kicserélték, azonnal azt mondta, jaj, inkább ne vágják ketté, adják oda, csak éljen a gyermek. A másik olyan közömbösen, olyan langyosan, vágják ketté, és a király azonnal tudta, hogy kié a gyermek. Igen, ez a közömbösség, ez a langymeleg állapot. Vágják ketté, nincs rá szükségem, meggazdagodtam, gazdag vagyok, ahogy a laodíciai gyülekezetnek írja János. Igen, az ilyen emberekkel nehéz mit kezdeni, akik ebben a langymeleg állapotban vannak.
A Laodicea gyülekezet ebben az állapotban élte az életét, és ezt a kritikát fogalmazza meg Jézus velük szemben. Aztán a második kritika, amit megfogalmaz Jézus, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. A gyülekezet öntelt lett. Azt gondolta, hogy neki mindene megvan, hogy neki nincsen szüksége semmire. Emlékszünk még arra, amiről az elején beszéltem, hogy Krisztus után 60-ban, amikor egy földrengés elpusztította a várost, akkor elutasította a császári segítséget, mondván, ő majd erejéből felépítkezik, újjáépíti a várost, neki nincsen szüksége segítségre. Emlékszünk? Hát ez a lelkület ott van, mert ilyenné lett a gyülekezet. Azt gondolta, hogy gazdag, azt gondolta, hogy mindene megvan, hogy nincsen szüksége semmire, de ami ennél is borzasztóbb, azt gondolta, hogy nincsen szüksége senkire. Olyannyira nincsen szüksége senkire, hogy még Jézust is kizárta a gyülekezetből. Erre majd később még visszatérek. Érdemes minden kritikára, minden egyes szóra odafigyelni. Azt mondod. Azaz a gyülekezet azt mondja, ezt hirdeti, ezt gondolja. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. Mond valamit, és nem tudja, vagy még inkább nem akarja tudni, hogy más az igazság. Nem az a gyülekezet, aminek mondja magát. Ezt hirdeti a gyülekezet, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. És ezekben az egyes szám első személyben az én domborodik ki, hogy én meggazdagodtam, hogy én vagyok a gazdag, hogy én nekem nincsen szükségem semmire, hogy minden rólam szól, hogy én vagyok a gazdag, aki mindent megtehet, én gazdagodtam meg, azaz minden magamnak köszönhető, mindent magamnak teremtettem meg, mindenért én dolgoztam meg, én szereztem meg, minden az enyém, ezért nekem nincsen szükségem semmire. Ismerjük ezt a lelkületet? Ma is van, bőven. Bőven van ilyen lelkületű ember. Micsoda öntelt város, micsoda öntelt gyülekezet. És nem ilyenek vagyunk mi is. Sokszor ilyen öntelt, gőgös emberek, gyülekezetek. Semmi alázat nincs bennünk, hanem minden csak az én, az engem, a nekem, az enyém. Múltkor említettem már azt a fölismerésemet, ugye 4 gyermeknek lehetek az édesapja. Az a drámai fölismerésem volt a gyermekeimmel kapcsolatban, hogy a legelső nyelvtani szabályt az kitűnően tudja alkalmazni. Az én, az engem, a nekem, az enyém. Ez fantasztikusan tudják ragozni a gyermekek. Az én gyermekeim is. És ahogy felnövünk, egyre inkább nem ilyenné válunk, egyre inkább erősödik ez bennünk. Hogy én, hogy engem, hogy nekem, az enyém. Igen, semmi alázat. És ott van ez a gőg, mert minden rólam szól, miközben, ahogy Jézus rávilágít, és ez a harmadik pont, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak, és a mezítelen. És nem akarjuk tudomásul venni, hogy semmink sincsen, amit ne tőle kaptunk volna. Persze, mondja az ember, hogy én dolgoztam meg érte, meg én gürisztem meg én küzdöttem fel magam, hát de még a fizikai erőt is. Őtőle kapjuk. Egy pillanat alatt össze tud roskadni az ember, egy pillanat alatt ki tud esni a kapa a kezéből, elgyengül a kéz, roskadnak a térdek, és minden, ami addig volt, egy pillanat alatt köddé válik és szerte foszlik. Higgyétek el, olyan sokszor láttam és tapasztaltam ezt, életerős emberek. Múlt héten, akik itt voltak, azok emlékeznek, 2 fiatal, 42 éves embert kísértünk el. Mind a kettő életerős volt. Az egyik kilépett ebből az életből. mert olyan kilátástalannak látta az életét. A másik pedig egyik pillanatról a másikra, otthon a családja körében szédült, aztán elesett, összeesett, és onnantól kezdve többet nem tért magához. Elvitte az agyvérzés. 42 évesen két picin gyermeket hagyott itt. És az ember csak akkor döbben erre rá, amikor már megtörtént, amikor már késő. Jézus azért beszél ilyen őszintén, mert a gyülekezet sokkal többnek gondolja magát, mint amennyi valójában. És Jézus elmondja kendőzetlenül, elmondja őszintén, hogy szánalmas, hogy nyomorult, hogy vak, hogy mezítelen vagy. És ezt te nem akarod tudomásul venni. Ezt mondod, de nem tudod. Mivel ezt mondod, de nem tudod. Különbség van a között, amit mond, és amit tud között. Hányan vannak, akik a szájukkal, meg a beszédükkel kompenzálnak, mondják a nagyzoló szöveget, és el is hiszik, és el is hitetik magukkal, meg el is hitetik másokkal, miközben tényleg nyomorult, szánalmas, szegény, vak és mezítelenek. Ismerünk ilyeneket biztos, és lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk. Mi is ilyenek. De milyen jó, hogy nem fejeződik ez a mondat be. Jézus nem mond le erről a gyülekezetről, annak ellenére, hogy milyen öntelt, hanem Jézus tanácsot ad. Azt mondja, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Az a város, az a gyülekezet, amelytől mindig csak vásároltak, és mindig eladott, gondoljatok bele. Hihetetlen gazdagságra tett szert ez a város, Mindig csak eladott, és mindig csak vásároltak tőle, és hatalmas gazdagságát ezeknek az eladásoknak és az abból származó bevételeknek köszönhette. Most azt tanácsolja Jézus, hogy védj tőlem. Te eddig mindig eladtál, te mindig mindent áruba bocsátottál. Most itt van az a pont, itt van az a pillanat, védj tőlem. Most te védj tőlem. Mert el kell idáig jutni az embernek, mindenki rám van szorulva, de én senkire állapotból, eljutni Jézusig, leszámolni az önteltséggel, és felismerni, hogy tényleg szegény, vak, mezítelen, nyomorult ember vagyok nélküled. Említi Jézus, védj tőlem. Védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj. Azt gondolja a gyülekezet, hogy gazdag. Miközben rendkívül szegény. Nem az a gazdagság, amire gondol, mert az ma van, holnap nincsen. Ezért mondja Jézus az evangéliumokban, azt mondja, ne gyűjtsetek kincseket ezen a földön, ahol a rozsda meg a moly megeszi és megemészti. Ne gyűjtsetek. Mert ez ma van, holnap nincsen. Akik a 40-es évek közepén éltek, tudják, hogy miről beszélek. Akkor volt a világ legnagyobb inflációja Magyarországon. Emlékeim szerint 46-ban, ahol a nap töredéke alatt egyik pillanatról a másikra olyan hatalmas infláció kerekedett ki az országban, hogy mire az ember a fizetésével hazament, egy gyufát tudott volna venni, és mire otthonról elment, hogy gyufát vegyen, már semmit nem tudott venni. De akik a 2008-as válságot a saját bőrükön tapasztalták meg, azok is tudják, hogy miről beszélek. Hogy egyik pillanatról a másikra hogyan úszott el egy életmunkája. Vették el a házukat. Sokan azt gondolják, hogy gazdagok. Ez a gyülekezet is azt gondolta, hogy milyen gazdag, hogy neki nincsen szüksége semmire. Nem az a gazdagság, amelyre gondol, mert az ma van, holnap nincsen. az az igazi gazdag, akitől nem tudják elvenni a gazdagságát. Aztán azt mondja Jézus, hogy védj tőlem fehér ruhát. És fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. Akármilyen is a városnak a szövőipara, akármilyen gyönyörű, exkluzív, gyapjú ruhát állítanak elő, akkor is mezítelen Jézus előtt mind a város, mind a gyülekezet. Még a ruha sem fogja eltakarni a lelki nyomorúságokat, a vakságot, az önteltséget. Öltsd fel magadra azt a fehér ruhát, mondja Jézus, azaz azt a jellemet, mert a ruha a jellemnek a szimbóluma, azt a Jézusi jellemet, amely a tisztaságot, az alázatot, a szeretetet, a békességet jelenti. Aztán azt mondja Jézus, védj tőlem gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Ebben a városban, ahogy említettem, drága testvérek, ebben a városban nagyon sok szembeteg részére készül gyógyszer. Na most a gyülekezetnek azt mondja Jézus, hogy vegyél gyógyító írt, mert rossz a látásod. A lelkileg vak vagy. Hiába segítesz másokon, hiába segítesz mások szembetegségén, gyártasz másoknak gyógyszert, te vak vagy, mert nem látod, és nem látod be, hogy rám van szükséged. Igen, el lehet sajnos idáig jutni, ilyen lelki vakká lehet kerülni, lelki vak állapotba lehet kerülni. Ez a jézusi fedés abból fakad, hogy szereti a gyülekezetet, mert ahogy az ige fogalmaz, a Jób könyvének 5. fejezetében azt olvashatjuk, bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. Mert azt jelenti, hogy ő törődik a gyülekezettel, törődik az emberrel. Nem hagyja, hogy nőjön, mint a dudva, hanem szereti, és ezért feddi, ezért törődik vele. Fáj neki, hogy ilyen helyzetben és ilyen állapotban van, mert akire mindent ráhagyunk, akivel nem törődünk, azt nem szeretjük. Azt nem szeretjük. A gyermekeinket is éppen azért fedjük, bár a mai világban már tudom, hogy ez sem olyan egyértelmű. De hát törődünk vele, meg szeretnénk kiszeretni azokból a tulajdonságokból, amikben benne van. Jézus szereti ezeket az embereket is, ezért fedi meg őket. Ha nem szeretne, akkor nem fedne. A negyedik dolog, amit kritikaként megfogalmaz Jézus, a gyülekezet ajtaján kívülre kerül. Sokszor ezt pozitív példaként szoktuk említeni, kiragadva ezt az igét, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangom, megnyitja az ajtót, ahhoz én bemegyek, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Sokszor pozitívként szoktuk említeni ezt az igét, de sajnos ez egy negatív kritika. Miért? Azért, mert a gyülekezet ajtaján kívülre kerül Jézus. Ahogy a városnak, úgy a gyülekezetnek is olyan jól megy már a sora, hogy nincsen szüksége Jézusra, és ezért kitessékelték őt. Már nincs a gyülekezetben, hanem az ajtón kívülre került. Már nincs a gyülekezet életében, mert a gyülekezet eljutott odáig, hogy jól el vannak Jézus nélkül. És ezért az ajtón kívülre került. És tudjátok, jaj annak a gyülekezetnek, és jaj annak az egyháznak, ahol Jézus a kapunk kívülre kerül. És nézzétek meg, nem ezt látjuk az egyházainkban, a gyülekezeteinkben? Jól megy a sora, pályázhat, felújíthat, épülhet és szépülhet, meg tud már állni ilyen módon a lábán, álványimádó egyház lettünk, minden szép kívülről, de nézzétek meg, az egyház, a gyülekezeteinknek az életét. Nézzétek meg! Pedig ahogy a városnak az ivóvíz készletét, azokat a csatornákat az ellenség egy pillanat alatt szétverheti, és nincs ivóvize a városnak, úgy lehet egyik pillanatról a másikra ez a stabilnak tűnő élet egzisztencia rommá. A laodíciai gyülekezet kitessékelte Jézust az életéből, és hányból tessékelik ki ma is Jézust az ajtón kívülre a családokba, a házasságokba, a munkába. Kitaszítják őt. És már nincsenek ott a családokban, a házasságokban, a munkában. És veszik le a keresztet az egyházi templomokban, az intézményekben, hogy küldik ki Jézust az ajtón kívülre, vagy ültetik le a kispadra, hogy rád nincs szükség. Majd szólunk, ha szükségünk van rád. Jézus szeretettel, nem az ajtón dörömbölve, feszegetve akar belépni az emberek életébe, hanem halk, szelíd, csendes szóval. Hányszor hallottam már tragédiák után, miért így kellett megértenem? Igen, mert vannak tragédiák, vannak nehézségek, és vannak nagyon-nagyon mély nyomorúságok, amikor Jézus zörget. És igen, sokszor ilyen keményen kellene velünk beszélni. Mert sokszor az ember nem ért a jó szóból. De Jézus nem feszeget, nem dörömböl, hanem halk, szelíd, csendes szóval szól. Ő az ajtó előtt áll, zörget és szól. Nem akarja ebben az állapotban hagyni sem a gyülekezetet, sem téged és engem. De ha nincsen rá szüksége az embereknek, akkor nem ront be ajtóstul a szívekbe, ő ezt tudomásul veszi. De nézzétek meg, hogy mi lesz annak a vége. Hány ilyen emberrel beszélgettem már, aki nem akar tudomást venni Jézusról, kívül hagyta az életén, aztán rommá is lett az élete, egyik napról a másikra. Aztán jött, aztán beszélgettünk, mert látta, hogy ez így nem mehet tovább. És tudjátok, Jézus nem erőszakoskodik, hanem az ajtó előtt áll, kopogtat, zörget. Aztán, ha valaki meghallja ezt a halk, szelíd, csendes szót, az ő szavát, akkor ő belép, de nem jön be emberek életébe erőszakkal. És ha valaki szeretne közösséget vállalni vele, Jézuson nem múlik, de ő nem erőszakoskodik. Jézust a laodíciai gyülekezet kitessékelte, de Jézus nem sértődött meg, mert ő nem az a sértődős típus, de ha valakinek nincs rá szüksége, akkor ezt tudomásul veszi és kilép. És nézzétek meg, mi lett mára Laodíciából. Ez Laodícia, egy romváros. Sok minden őrzi az emlékét, hogy itt egykor virágzó város és élő gyülekezet volt, de mind a városból, mind a gyülekezetből kitessékelték Jézust, és ennek ez lett az eredménye. Nyomokban még vannak jelek, hogy itt egy gazdag életű város volt, de mára egy lakhatatlan, élhetetlen helyé lett. És ha te is kívül hagyod Jézust, akkor élhetetlen lesz az életed, lakhatatlan lesz a szíved, nehéz lesz veled együtt élni, és akár rommá is lehet az életed. Ezt lehet, hogy akkor tudod meg már, amikor késő. Jézus ma is a gyülekezet ajtaja, a szívek ajtaja előtt áll, szól, zörget, bebocsátást kér. Aki meghallja ezt a szót és megnyitja az ajtót, ahhoz ő bemegy. És milyen csodálatos ez a kép, és még befejezésül hadd utaljak erre. Milyen csodálatos ez a kép, azt mondja, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Először vendégként érkezik, majd ő lesz a házigazda. Vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki közösséget vállal vele, azzal majd ő is közösséget vállal, mi több, házigazda, ura lesz annak a szívnek. És akkor fog kivirágozni az a szív és az az élet. Akkor lesz igazán élhető és lakható az a szív, az az élet, az a házasság, az a család, az a gyülekezet. Ahol ő úr, ott kivirágzik az élet, ott, ahogy olvassuk befejezésképpen, aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, hol van Jézus? Az életedben, vagy az életed ajtaján kívül? Úgy gondolod, hogy mindent meg tudsz magadnak teremteni? Hogy semmire nincsen szükséged? Vagy rádöbbentél már arra, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen? Hogy ez a jellemző, amit Jézus mond, ránk is ugyanúgy igaz? Jézus leszeretné leplezni az önteltséget, és meg akarja változtatni az életünket. Hogy ki szeretne szeretni bennünket az önteltségből, ebből a közömbösségből, ebből a langymeleg állapotból, és ezért mondja, hogy igyekezz tehát, és térj meg. Ő győzelmet szeretne adni, ő abban a győzelemben szeretne bennünket is részesíteni, amely győzelemben ő is részesedett. De tudjátok, ez nélküle nem fog menni. Nélküle nem megy. Vagy vele, vagy sehogy. Laodicea nélküle próbálta meg. És sajnos ez lett a vége. A kérdés az, hogy te hogy döntesz? Vele, vagy nélküle? Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Vajon ez a lelkület jellemző ránk, és lesz jellemző? Vagy pedig igyekezz tehát, és térj meg, íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Te hogy döntesz? Vele vagy nélküle? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, én azért kérlek, hogy forrósítsd át a mi szívünket, és mindazt, ami elhangzott, egészen a magunkénak érezzük. Ne arra gondoljunk, hogy kinek kellett volna hallgatnia, hanem arra, hogy miben tapintottál rá az életemben, hogy milyen vagyok valójában. És köszönjük, hogy te adsz bátorítást és útmutatást, mert azt mondod, igyekezz tehát és térj meg. Köszönjük, hogy te az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Hogy nem mondtál le sem a laodíciai gyülekezetről, de nem mondasz le sem a mandabokori, sem a nyíregyházi, sem a mi életünkről. Urunk, kérünk azért, hogy vegyük intésnek, feddésnek és figyelmeztetésnek a te drága szavadat. Amen. Ezt az éneket sokszor énekeltük már ebben a gyülekezetben. Tudnélik, ez az